Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ahogy a szakszervezeti elnökök fogalmaztak, az új tanév öröm, optimizmus és ünneplés nélkül kezdődött. Számos iskolában a tanárok tiltakozása miatt üresek voltak az osztálytermek. Furcsa tehát az idei tanévkezdés, és hát nem is egyszerűen egy új tanév indulásáról van szó, hanem egy olyan időszakról, amelyet feszültség, bizonytalanság, elégedetlenség árnyékol be. Sztrájkok, bérharcok, konfliktusok, ezek a szavak túl gyakran kerülnek elő, amikor a közoktatásról beszélünk. A feszült hangulat azonban nem csak a tanárokat érinti, a szülők számára is stresszes az iskola kezdés, a diákok pedig nagyon gyakran szorongva ülnek vissza az iskolapadba. Közben pedig alig esik szó azokról a problémákról, amelyek régóta folytogatják a rendszert. A lemorzsolódástól, a magánórák kényszeréről, vagy arról, hogy az oktatás minősége ma is erősen függ attól, hogy városon, vagy pedig vidéken jár-e iskolába a diák. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy milyen hosszú távú következményei lehetnek annak, ha az oktatást folyamatosan a konfliktusok uralják. Hogyan lehetne visszaadni a tanári pálya vonzerejét, megerősíteni a pedagógusok szakmai megbecsültségét, és hát elérni azt, hogy az iskola ne krízishelyzetekről, hanem kiszámíthatóságról és fejlődésről szóljon. Dr. Fritz Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket ma délután rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ha csak annyit mondok, hogy az idei fura iskola kezdés, lehet, hogy csak közelítek a kijelentésemmel a valósághoz. Nem ez az első alkalom, hogy fura volt az iskola kezdés Romániában, kezdtünk már sztrájkkal tanévet. A mostani abban premier, hogy nagyon sok helyen üres tantermek fogadták a diákokat, vagy egyszerűen a diákok nem mentek iskolába, mert hogy nem volt ünnepélyes tanévnyitó. Itt lehet, vagy kell igazságot tenni ebben a történetben, hogy ez helyes, vagy nem helyes? Azt láttuk, hogy a tanügyminiszter tegnap az Oktatási Minisztérium honlapján közzétett levelében, hát megpróbált a tanárok lelkére beszélni, vagy azt is mondhatnánk, hogy a lelki zsarolásnak az útjára lépett, és azt mondta, hát bízik abban, hogy a tanárok azok elsősorban belátják, hogy ők elsősorban tanárok, és a gyerek a legfontosabb. Kinél az igazság?
Talán azzal kezdeném, hogy jó ez a kérdés felvetés, hogy nagyon mélyen tükrözi azt, hogy az utóbbi évtizedekben az oktatási diszkurzusok így alakultak, mert amikor a kérdés mögött az van, hogy igazából itt van egy valamiféle barikád, vagy egy ilyen harci álláspont, ahol időről időre vagy a tanárok a rendszerrel, vagy a szülők a tanárok, tehát hogy igazából én azt látom, hogy évtizedek óta azt hiányzik, hogy egy oldalon legyen végül is mindenki. És ez a mai tanévnyitó is ezt a megosztottságot tükrözi, persze a maga sajátos aktualitásában, de én azt gondolom, hogy az utóbbi hónapban ez jött le a szülőknek is, hogy itt, minthogyha a rendszernek az alapvető elemei nem egy ennének, tehát a politikum, a szakma valahogy nem tudnak évtizedek óta egymás mellé, egymás mellett állni, ami iszonyatosan szükséges ahhoz, hogy ez a rendszer fejlődik.
De a deklaratív szinten egymás mellett áll mindenki. A tanárok elmondják, hogy számukra az oktatás a legfontosabb, és nem azért tüntetnek, sztrájkolnak, mert csökkennek a bérek, hanem azért, mert a gyerekeink jövőjét féltik. Nikus Ordán államfő a kampányban, illetve a beiktatási beszédében is elmondta azt, hogy számára az oktatás képezi a prioritást, már az oktatás képezte a prioritást Klaus Johannis államfő számára is, a kormány számára is prioritás az oktatás, a tanügyminiszter is emellett tette le a garast, tehát deklaratív szinten megvan az egység.
Talán épp ez, hogy a politikumnak a szintjén nagyon sokszor megragadnak ezek a kijelentések annak a populizmusnak azon a szintjén, ami ez jól hangzik, de nem követi érdemi változás vagy viszonyulásbeli változás ebben az egész történetben. Tehát főleg arra gondolok, hogy így igazából amikor folyton válságban vagyunk, akkor mindig egy, mint hogy a családokat is, amikor válság van, akkor mindig arra gondolunk, hogy éljük túl a mai napot meg a holnapot. És egy ilyen folyamatos válsághelyzetben, amiben benne van, vagy benne tartják, vagy kialakul az oktatás környékén, akkor mindig az van, hogy éljük túl ezt a mostani költségvetési időszakot, és egyszer majd jó lesz. De hát folyamatosan ez a vontatott, a célokat folyamatosan eltoló viszonyulás az, ami megbénítja, vagy igazából kevéssé hatékonyá teszi az oktatáspolitikát, és amit szerintem a tanárok joggal éreznek a saját bőrükön, hogy egyfajta kilátástalan helyzetben van az oktatás, és főleg úgy, hogy az utóbbi években nem láttunk jó irányt, tehát hogy vagy meglepettetnek elmélet szintén jó irányokat, de soha nem történik meg a maga konkrétumoknak a szintjén. És én ezt látom, hogy mintha meg lenne egy ilyen infantilizált állapot, mint a gyerek is azonnal akar valamit magának, azonnal kell költséget szarazni, és hogy igazából szem előtt tévesztjük a hosszú távú célokat, és nem tudunk valami mögé beállni. És emiatt kezdtem az, hogy talán folyton ez van, hogy akkor van egy barikád, és ezen az oldalakon különböző szempontok vagy érdekérvényesítések állnak, és nem sikerül közös erőket, hanem közös eredő felé irányítani.
Azt fel lehet már mérni, hogy ennek a hangulatnak, és ez a hangulat, ez, amint arra ön is rámutatott, ez nem csak most 2025. szeptemberi, hanem évek óta megvan ez a hangulat Romániában az oktatás körül. Milyen hosszú távú következményei lehetnek? Milyen hosszú távú következménye lehet annak, ha a közoktatás folyamatosan konfliktusok és a sztrájk hangulat árnyékában működik? Ma olvastam egy felmérésnek az eredményeit, miszerint a gyerekek közel fele semleges hozzáállással viszonyul az iskolához. Ennek a számlájára is írható ez?
Hát, sőt, talán érdemesebb úgy kezelni ezt a dolgot, hogy az a társadalmi helyzet, amiben az elmúlt egy-két benne vagyunk, ez a költségvetés helyzete, de a választásokat övező mindenféle populista és nagyon furcsa társadalmi kontextus is az elmúlt 10 év oktatási rendszerének a terméke. Tehát, hogyha, és túl ezen, ha megnézem az összes oktatási rendszernek az indikátorát, az iskola, korai iskola elhagyást, vagy a nemzetközi vizsgákon a rangsorolásokat, az utóbbi években is folyamatosan az látszik, hogy csúszik le Románia. Tehát az Európai Unióban már bármilyen távázatot nézek, az utolsó 1-2-3 helyen van minden egyes indikátorban. Tehát, hogyha eltekintek attól, hogy a fiatalok hogyan jönnek iskolába, ami nyilván egy szubjektív dolog, de mélységesen azért azt tudjuk a kutatásokból, hogy a tanárok jólét és a diákok jólétét kölcsönösen befolyásolja a bruttó teljesítményét is az iskolának. Én akkor azt látom, hogy egy ilyen nagyon szerencsétlen állás van, együttállás van most, ahol rossz érzelmi hangulatban van a tanár, ami hatással van a diáknak a teljesítményére, ami megjelenik a nemzetközi kimutatásokban objektíven mérhető módon. Tehát, hogy ezek nyilván abszolút összefüggnek, és éppen emiatt az az ijesztő, hogy látva, hogy hova jutottunk az elmúlt 10-20 év rossz oktatáspolitikájában felnövő generációknál, milyen lehet a következő 10 év, ami megint csak hasonló úton, hasonló vágányban indult, de tehát nem tudunk kilépni ebből a rossz mederből, amiben folyamatosan benne van az oktatási rendszer.
Elmondhatjuk azt, hogy folyamatosan romlik az iskola, az iskolákkal, a tanintézményekkel szembeni bizalom, illetve a pedagógusokkal szembeni bizalom?
Fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy az oktatási rendszernek az egyik nagy motorja az, hogy milyen a társadalmi megbecsülése és milyen a bizalom úgy a szülők, mint a diákok irányából, amivel az iskolához fordulnak.
De ezt a megbecsültséget, ezt miben kell mérni? Anyagi juttatásban kell mérni, vagy teljesen más a fokmérője?
Én azt gondolom, hogy a kettő el is választ, tehát nem is lehet ezt elválasztani. Ugyanakkor nagyon fontos, és az a társadalmi diszkurzus, vagy az a narratív, amiben beültetik, amikor a tanárokról, vagy amikor az iskoláról beszélnek. Tehát amikor, nem tudom, az oktatási miniszter megemeli mondjuk az óraszámokat, mondván, hogy hát kevésbé hatékony volt így a rendszer, azért ez egy kicsit ilyen megbélyegző. És mondom ezt úgy, hogy talán a hallgatók nem is annyira érzik, hogy mit jelent ez a plusz két óra, plusz négy óra esetenként, hogy ez két új osztálynak a dolgozatát, két új osztály szülőközösségére bekapcsolódni, tehát hogy egy nagyon összetett kérdés, és amikor próbáljuk ezt leszűkíteni, vagy egyetlen egy aspektus mentén beszélni a tanárok, vagy az iskolának a megbecsültségéről, akkor mindig egy túlságosan leszűkített képet kapunk. Én azban bízom, hogy igazából azok a tanárok, illetve azok a szülők, akik egy közösséget alkotnak, kölcsönösen egymásra tudnak figyelni, és hogy egy ilyen esernyőt tudunk létrehozni a gyerekek felett, amiben a társadalomnak, a rendszernek a negatív hatásait ki tudjuk szűrni. De ez egy nagyon nehéz munka a hétköznapokban. A gyerekek számára nincs oktatási rendszer, hanem az a tanár van, aki becsukja maga mögött az ajtót a matek órán. Tehát, hogy ezt a hangulatot kell elvinni, ez ma az oktatásnak vagy a tanárságnak a nagy mágiája szerintem, amiben benne kell legyünk mi.
Ha már az óraszámoknál tartunk, itt a politikum részéről az a válasz erre, hogy az Európai Uniós átlag, tehát a tanároknak az óraszáma vagy katedrája közismertebb nyelven, az 21 óra, míg Magyarországon 24 óra. Tehát, hogy ezzel szemben Romániában csak, idézőjelben csak 18 volt.
Tehát nyilván ezek a sarokszámok az éremnek az egyik oldala, miközben mindenhol az Európai Unió vagy az OECD-be az irány, hogy a tanár per diák arány lehetőleg kicsi legyen. Tehát az utóbbi 3-4 évben elindult az oktatási rendszer, hogy csökkentett az osztálylétszámokat, és amiről talán kevesebbet beszélnek, hogy az óraszámok megemelésével még iszonyatosan messzire dobták az osztály létszámokat is. Tehát én azt gondolom, hogy az is faramúci helyzet, hogy egyrésztről hozunk számunkra kedves, mondom, a politikum számára kedves sarokszámokat, miközben eltakarunk összes többi más sarokszámot, ami nem kedvez annak az aktuális politikai helyzetnek, amit létrehozunk. Tehát pont ez a zavaró, hogy egy szakmai diszkurzusban előkerülne ez is és a másik is, de onnantól kezdve nem tartom őszintének ezt a diszkurzust, amikor a számunkra megfelelő vagy kedves számokat kell előhúzni a kalapból.
Dr. Fritz Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató a mai napra kész vendége, a tanév kezdetek kapcsán beszélgetünk. Kimondhatjuk azt, hogy válságban a romániai közoktatás?
Hát folyamatos válságban van. Igazából talán ez a válság lett a mindenkori normalitása a rendszernek, és egy olyan hasonlat jutott az eszembe, miközben így beszélgettünk, hogy nagyon sokszor az oktatást ugye ilyen magvetőkhöz szokták hasonlítani a tanárokat, és azért tudjuk így, azért a hallgatóban is benne van, hogy egy jó terméshez, nyugalomra, igazából szélcsendre, melegre van szükség, és az utóbbi években a kapkodásnak a szele, a megszorításoknak a hidege veszi körbe az oktatást. Tehát így ha a belegondolok, azért nem egy jó társadalmi talajba érkeznek az iskolának az impulzusai, és ezért mondom, hogy utána 10 év múlva megint, amikor leszüretelhetnénk a mostani oktatásnak a gyümölcsét, ami innovációban, munkaerőpiacnak a különböző aspektusaiban megjelenne, akkor utána megint szelet fogunk aratni. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos felkiáltó a hallgatóknak is, hogy próbálok így elszólni, hogy igazából az az egyik legnagyobb gond, főleg az utóbbi időknek a diskurzusában, hogy az oktatást úgy kezelik, mint egy kiadási oldalát a költségvetésnek, és alapvetően az a szempont kellene, hogy ez egy befektetés. És és hogy ezt nagyon hiányolom egészen a politikumnak a diskurzusából is, hogy itt alapvetően ez a befektetés marad el, és itt nem arról van szó, hogy költséget kell csökkenteni. Ez egy nagyon rossz projektmenedzsment viszonyulás. Itt talán csak egy mondatot, hogy igazából azt lehetne csinálni, vagy azt szokták nézni, hogy ugyanennyi pénzből hogy lehet jobban csinálni, ez a projektmenedzsmentnek az egyik szemlete. Ami ma Romániában történik, arról szól, hogy ugyanezt a szolgáltatást hogy lehet kevesebb pénzből kihozni. Tehát, hogy ha nagyon lecsupaszítom a szakmaiság szempontjából, egy alapvetően rossz irányba vittük el, hogy ami a tavaly volt, az előző évben volt a gyerekeknek, mint oktatási szolgáltatás, hogy tudjuk kevesebb pénzből kihozni. De soha nem jó kiindulási pont az oktatási rendszer viszonyában. Ugye egyértelműen válság van, csak alapvetően szempontú válság. Ez egy politikai válság, kapcsolódik egy társadalmi válsághoz, miközben a mostani válság, mondjuk, hogy ez nem egy a szakmának a belső válság, ez alapvetően egy kívülről generált válság, amihez próbál most a viszonyulni vagy ellentartani.
Igen, hát a tüntető tanárok is hangsúlyozzák azt, hogy meg kell győzni a döntéshozókat arról, hogy az oktatásra fordított kiadások azok befektetésnek számítanak, nem pedig költségnek, vagy nem pedig kiadásnak. Csak hogy azt tapasztalom, hogy Romániában nem bírjuk kivárni, míg megtérül a befektetés az oktatásban. Tehát azonnali eredményt várunk, miközben 10-15 éves perspektívában kellene, hogy gondolkodni. Mi kell ahhoz, hogy egy picit át lehessen billenteni ezt a mentalitást?
Hát egyrészt biztos, hogy mint ahogy egy családnak is megvan egy költségvetés ennek az országnak, és látom magam előtt, ahol a döntés azok ott ülnek, és mindenki a saját területének akar valamilyen kisebb vagy nagyobb szeletet ebből a tortából. Én azt gondolom, hogy egy családban is olyan jó szívvel tudunk lemondani akár a saját szeletünkre, amikor a gyereknek adjuk. Én valahogy ezt látnám, ezt az alapvető viszonyulást is, hogy amikor a gyerekekről, meg a gyerekeinkről van szó, akkor tudjunk prioritásokat felállítani, és olyan jó volt, hogy itt a műsorvezető is kezdte, vagy hozta ezt a példát, hogy én pont megnéztem itt készül, hogy 2023-ban rekord alacsony volt, és aztán 2024-ben hasonlóan a GDP arányos kiadása az oktatásnak. Évek óta kozmetikázák ezt a számot, most tehát olyan 3,4, tehát 4% alatt van, amikor hosszú évek óta van arra törőn, hogy 6% legyen ez a GDP arányos kiadás. Tehát, hogy igazából azt látom, hogy ha csak a saját előzetes oktatáspolitikához tudnánk hűségesek lenni, az már sokat jelentene. Nagyon nehezen lehet úgy bizalmat építeni a szakmával szemben, a tanárokkal szemben, a rendszerrel szemben, tulajdonképpen, hogy a magunknak tett ígéretet sem tudjuk megtartani. És hogy talán ez kellene legyen az alapvető kiindulási pont, hogy amikor leülünk és beszélgetünk és döntéseket hozunk, akkor azokhoz tudjunk hűségesek lenni. És én ezt látnám ennek a zéró kiinduló pontnak, hogy ha innentől kezdve valamit eldöntünk, akkor tudjunk hozzá hűségesek lenni. Az utóbbi években, évtizedekben ezt nem tapasztaltunk.
De hogy itt csak a pénzről kell beszélnünk, csak GDP arányos ráfordításról kell beszélni, mert hogy mit lehet a pénz, ha szakmai megbecsültség az nem javul, a pedagógusok szakmai megbecsültsége nem javul, és arról volt már szó, hogy nem lehet csak pénzben mérni. Nyilván nem lehet leválasztani a pénzt erről, de nem csak pénz kérdése.
Biztos, hogy így van. Én azt gondolom, hogy a szülőknek a megbecsültsége és a diákoknak a megbecsülsége kevésbé függ ettől a pénztől. A szülők azt szeretnék látni, hogy az oktatási rendszerben jó diákokat képeznek, jó hangulatban, magas hozzáadott értéket produkál az iskola. Tehát itt azt gondolom, hogy a különböző szereplői az oktatási rendszernek máshogy és máshogy tapasztalnák a jó oktatási rendszert. A szülő nyilván ebben a nagyon minőségi várná el, a tanár a szakmának a megbecsültségét, ahol ahol mind pénzben, mind szakmaiságban segítséget kapna ahhoz, hogy felkészülten, minden órájára felkészülten tudjon bemenni, és nyilván az oktatási minisztérium, vagy a politikum pedig azt látná, hogy ez egy jó befektetés, ahol visszacsatolódik majd ez a befektetés valamilyen innovációban, vagy bármilyen másban. De hogy alapvetően itt az egymás szükségleteinek a figyelembevételéről van szó, és nem lehet ezekből kiragadni. Nem jó az az oktatási rendszer, amit arra hegyezünk ki, hogy csak a szülő legyen megelégedve, nem jó az az oktatási rendszer, ami csak a tanárnak a magas fizetés. Ez mint egy kirakósnak a darabit össze kell illeszteni. Csak én ezt látom, hogy nagyon nehezen megy ez az illesztés. Tehát, hogy ha a tanterveket, vagy a kerettanterveknek a kérdését nézzük, ott is olyan nehezen megy. Tehát, hogy igazából bárhova fordul az a kölcsönös összeillesztés az igényeknek, ez nagyon nehezen működik.
Csak ugye ebben a kirakósban nagyon fontos darab kell legyen az is, hogy a tanári pálya az vonzó kell legyen a fiatalok szemében, vagy a fiatalok számára, és miközben a sztrájk hangulat van, folyamatos sztrájk hangulat van évek óta, nagy az elégedetlenség az oktatási rendszerben, nem tud vonzó lenni, vagy nem azok számára vonzó, akiknek valóban az oktatási rendszerben lenne a helyük, mert hogy ők a tehetségesebbje az elmegy máshová, ahol nyugisabb.
El kell mondjuk, hogy pozitívat is mondjuk, hogy az utóbbi éveknek a bérrendezése már rövid távon éreztette a hatását. Az iskolás környezetemben vannak már olyan tanárok, akik a profit-orientált szektorba versenyvizsgáztak, hogy részesé legyenek a tanügynek. Csak, és ez nagyon fontos felkiáltójel, hogy egy háborgó tengeren úszó hajóra nagyon nehezen lehet felszállni. Tehát, hogyha itt folyton háborog az oktatásnak ez a hajója, akkor nagyon nehezen tudnak erre új emberek felszállni. És ezt látom, hogy magában a társadalmi diskurzusokban ez, hogy folyton válság hangulatban van napi renden az oktatás, ez nem segít sem az egyetemen ott lévő fiatalnak, aki gondolkodik, hogy tanári pályára álljon, de hát az, aki most benne van a közoktatásban, aki a szüleink keresztül, vagy a híreken keresztül értesül valamilyen formában ezekről a válságokról, abban a nagyon törékeny pályorientációs időszakban hova kerül, hol a prioritási listában, hogy ő tanár legyen. Aki még nem is feltétlenül a pénzről vagy fizetésben gondolkodik, hanem kiszámíthatóságot keres ebben a változó világban. Nem azt sugallja ma az oktatási rendszer, hogy ez egy kiszámítható életpálya. Tehát ez egy megint csak ez 5-10 év múlva fog megint majd visszacsatolódni, amikor ebben a nagy háborodott tengerben nem tudunk behozni fiatalokat, mert azt érzik, hogy ez nem egy kiszámítható, nem egy stabil életpálya, ahol időről időre átírhatják a szabályokat.
Az oktatási rendszernek szoktuk mondani azt, hogy hagyományosan három szereplője van, ott vannak a pedagógusok, vannak a szülők és vannak a diákok. Pedagógusok után beszéljünk a szülőkről, akik hát számukra sem könnyű az iskola kezdés, legalábbis a felmérések szerint stresszforrás, számukra az, hogy a suli kezdés anyagi megterhelést is jelent, azzal is együtt jár, és nagyon sok szülőt aggaszt az, hogy a gyereke zaklatás áldozata lehet az iskolában. A szülők mellett tud állni valaki az iskolából ilyen körülmények között, amikor teljesen mással van lefoglalva?
Én azt gondolom, hogy mint ahogy mindig is a szülő és a tanár közötti kapcsolatnak a minősége meghatározó, és kihat a hétköznapoknak a létvilágára, egészen addig, hogy ez a bizalmi kapcsolat egy védőfaktor lett az zaklatás kapcsán is. Bíznék benne, hogy ha a szülők és a tanárok összezárnak ebben a rendszerben, hogy a barikádnak a jó oldalán vagyunk tulajdonképpen, hogy itt változik felettünk sok minden is bizonytalan, de az a gyerek, aki bent van az osztályban, hogy a fölött össze tudjunk zárni, ez egy megint egy lehetőség ebben a válságban, hogy ebben erősödni tudjunk. Szóval én azt gondolom, hogy a közvetlen kommunikáció, a bizalomra épülő tanár és szülő kapcsolat azért egy olyan erőforrás kell legyen, amire az oktatási rendszernek épülnie kell. De minél inkább kimerítik a tanárnak az erőforrásait, minél inkább megterhelővé válik a hétköznapoknak a világ, annál kevesebb erőforrás marad bent a rendszeren belül, hogy a szülő és a tanárnak a kapcsolata harmonikus legyen, iskolán kívüli tevékenységeket, szülők iskoláját vezessen. Tehát, hogy megint csak azt mondom, hogy egy nagyon patika mérlegen történő kiosztás az erőforrásoknak ez, miközben abszolút érzem azt a kérdésfelvetésben is, hogy a szülőnek is, főleg a mai világban egyre inkább erre a biztonságérzetre van szüksége. Biztonságérzet nyilván a család gazdasági szempontjából is, és arra a biztonságérzetre, hogy amikor elküldjük egy iskolába, elviszük a gyereket iskolába, ott fizikailag és érzelmileg biztonságban legyen. Ehhez nyilván a rendszerben ott vannak a tanárok, az iskolai tanácsadók, az iskolapszichológusok, de azt gondolom, hogy tehát a rendszer minimum az, hogy egy bizalomteli kapcsolat legyen, és hogy alapvetően jó kommunikáció legyen a szülő és a tanár között. Én bízom benne, hogy mindenhol, vagy minden iskolában erre próbálnak a lehetőséghez mérten maximális erőforrást oda rendelni.
A Vissza az iskolába 2025 című kutatásból az derül ki, hogy a szülők 38%-a tart a gyereküket érő esetleges zaklatástól, és 32%-uk tart a gyermek fizikai, vagy aggódik a gyerekük fizikai biztonságáért. Ez a 38%, ez sok, el van túlozva, kevés?
Én ezt szociológusként, vagy hát ha kicsit így a másik katedrának a székéről, én azt gondolom, hogy az utóbbi években sem hatékony információs kampányok zajlottak az iskolákban, ami az iskolai zaklatásnak a jelenségét írták le. 10 évvel ezelőtt ez a szám sokkal kisebb lett volna, anélkül, hogy bármi is változott volna az iskolában. Egyszerűen ma már legalább tudjuk, hogy ez a veszély ott van az iskolában, és mint minden megelőzésnek az első lépése az informálás. Az, hogy a szülők, tehát nem feltétlenül kell ehhez növekedjen a zaklatásnak a mértéke, sokkal inkább az is tükröződik benne, hogy a szülők tisztában van a zaklatónak a szülei is, vagy az áldozatnak a szülei is, hogy olyan dolog, olyan reális dolog, amitől valóban félteni lehet a gyereket, de ez nem a passzív otthon ülök és féltem a gyerekem hozzáállást kell előhívja, hanem azt a proaktív dolgot, hogy még inkább ápoljak a gyerekkel és az iskolával, hogy megelőzze azt az oktatásnak a jelenségét, ami pont sok esetben azért tud kialakulni, mert nem megfelelő a szülő és a gyereknek a kapcsolata.
Itt mondjuk el azt, hogy a román rendőrség országos tervet dolgozott ki az iskolai erőszak elleni fellépésre. Volt egy ilyen terv a tavaly is, volt egy ilyen projekt, és idén is indult egy ilyen projekt, és ennek célja az iskolák biztonságával kapcsolatos hatáskörökkel rendelkező szervek tevékenységének az összehangolása, és minden szinten biztonságossá tenni a hazai közoktatási intézményeket. Beszéljünk a gyerekekről. Feszült a társadalom, feszült a család, szorong a gyerek, semlegesen viszonyul az iskolához, és lehet, hogy még ez a legjobb, amikor semleges, és nem viszonyul ellenszenvel a tanórához, vagy a tanárhoz, aki ott van a híradók középpontjában. Mi lesz így?
Hát az, ami az utóbbi években, de ez messze nem romániai sajátosság, hogy a diákok szerte az oktatási rendszerben életidegennek érzik az iskolát, ez egy abszolút valós probléma. Ahol nagyon sokszor úgy szoktam mondani, hogy úgy is használják, hogy túl kell élni az iskolát, mint hogyha az iskola irreleváns volna a felnőtt életnek a boldogulásához. Nem olyan rég pont egy beszélgetés volt, hogy mondtam, hogy nagyon szeretem, amikor bent az osztályban arról tudok beszélni, hogy én milyen képzésen vagyok, mit tanulok. A tanulás nem ér véget azzal, amikor, hogy ha eleget tanulsz, akkor nem kell utána tanulni. Tehát, hogy azon, hogy tényleg szükség van egy olyan szemléletváltásra, amiben a diák is megérzi azt, hogy az iskola a mobilitásnak a legfontosabb csatornája. És a évek évtizedek óta nehezen tudjuk ezt az üzenetet átadni. Tehát, hogy valóban Románia a rendszerváltás óta nagyon sokat fejlődött, kinyíltak a társadalmi mobilitásnak a csatornái, de ehhez tényleg az kell, hogy a tanulást azt komolyan vegyük, ahhoz aktívan jelen legyünk az iskolában. Olyan tanárokra van szükség, akikhez tudunk érzelmileg kapcsolódni. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a hasonló kutatások mindegyike kiemeli, hogy mennyire fontos az, hogy tud-e kapcsolódni a diák, vár-e valakit be abba az osztályba, a tantárgyon túl a tanítónak a személyen mennyire fontos, van-e tudatos közösségépítése van az iskolában. Ez, amikor ilyen kutatási eredményeket olvasok, mindig feladatokat látok magam előtt, közösségépítést, szülő-tanár-diák viszonyában, a tanároknak az odafordulását, amiben meg tudják mutatni az emberi mi voltukat, ahol ember tud emberrel találkozni. Tehát, hogy nagyon jók ezek a kutatás eredmények, de azonnal le kell fordítani a hétköznapokban oktatási feladatokká, sőt, nevelési feladatokká. Én azt gondolom, hogy minden tanár érzékeli ezeket a problémákat, és mindenki a saját maga módján próbál, hogy releváns lenni a diáknak az életében. Ez egy nagyon fontos gondolat. Nagyon nehéz úgy tanítani osztályban, bent lenni egy órán, hogy az az érzés a tanárnak, hogy irreleváns. Mindegy, hogy ki van ott, mindegy, hogy mit mond, mert a diák túl akar élni. Ez az állapot senkinek nem jó. De azt gondolom, hogy ebben tényleg tudunk közös frontot nyitni a szülőkkel, tanárokkal, diákokkal, hogy valóban az iskola egy élhető és hasznosnak érzett közösség legyen.
Az iskola ebben a feszült időszakban, amiben mi is vagyunk, most tud üzenni a szülőknek és a diákoknak? Tudja üzenni azt, hogy ne veszítsék el teljesen a bizalmat a rendszer iránt? Vagy bármit mond, azzal csak olajat önt a tűzre?
Hát mi üzenethez az, hogy kell a személyes kapcsolat. Én azt látom, és ebben azért látok azért előrelépést, remélem, hogy a hallgatók is érzékelik azt, hogy talán a szülői értekezeteknek az a formája, ahol körbeadták a naplót és elmondták frontálisan, hogy mit, hogyan kell csinálni, és mi következik. Tehát, hogy ez a fajta szülői értekezlet átalakul nevelési értekezletekké. Ilyen hangulatban és körülmények között lehet üzenetet átadni. Nagyon szeretem azokat a szülőértekezleteket, ahol körberakják a székeket, jelezve, hogy igazából mindannyian ugyanazon a szinten vagyunk, és itt tényleg egy nevelési értekezlet zajlik. Én azt gondolom, hogy ebben van mit előrelépni, de hogy megértették a tanítók, a tanárok is, hogy ebben változtatni kell, és a szülőkkel fontos a kétirányú kommunikáció, és minden közösségben megtalálni ennek a legjobb módját, ez azért egy nagyon fontos feladattá vált. Csak itt a megyékben, ahol dolgozunk, minden évben tudunk indítani olyan képzést a tanároknak, tanítóknak, ami a szülő kommunikáció hatékonyabbá tételét célozza meg, és bízom benne, hogy ezek a képzések nem múlnak el nyomtalanul.
Van remény arra, vagy reménykedhetünk abban, hogy ha lecseng a mostani krízis helyzet, akkor elérjük azt, hogy hosszú távon ne ezek, hanem a kiszámíthatóság és a fejlődés határozza meg a tanügynek a mindennapjait? Vagy le kell tennünk erről az idilli álomról?
Én azt gondolom, hogy máshogy nem is lehet. Tehát vannak olyan rendszerek, amelyek jól működnek adhok projektmódszerrel, tehát egy-két éves fejlesztési tervekkel, napi szinten megvalósított feladatokkal működik, az oktatás nem ilyen. Az oktatás nem lehet anélkül, hogy hosszú távú víziót ne építsünk a tanároknak a munkájába. Ha ez a kérdés, hogy van-e még remény, nekem már csak a remény tűnik reálisnak. Tehát így a megvalósítást talán kevésbé látjuk, mindig megjelennek új oktatási szakemberek, miniszterek, akik képviselhetik ezt az új reményt, aztán történik valami mikro- vagy makrogazdasági, vagy mikro- és makropolitikai válság. Én azt gondolom, hogy egyszer csak meg kell értse mindenki, és ezt a hétköznapokban tudni kell cselekvésé alakítani, hogy az oktatási rendszert nem lehet rövidtávú projektként kezelni, és nem lehet úgy jó hatékony oktatási rendszert képviselni, ahol a bizonytalanság vagy a személytelenedésnek a hidege végigjárja a rendszert. Tehát, és ezt arra gondolok, hogy a tanárnak sem jó, aki nem tudja, hogy még augusztusban, hogy hol fog még tanítani, hol fog még órát kapni. Alapvetően szükség van arra a szervezési nyugalomra, arra a tanári szabadságra, a szellemi szabadságra, ahol készülni tud az órákra, és fel tud töltődni. Tehát nagyon sok minden kell ahhoz a nyugalomhoz, amiben valóban fejlődni tud az oktatási rendszer. Az elmúlt nyár mindenről szólt, csak nem erről.
Dr. Friss Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató a mai napra kész vendége. A tanévkezdés kapcsán beszélgetünk, és ebben a felfokozott hangulatban keveset beszélünk azokról a valódi problémákról, amelyek itt vannak a rendszerben, évek óta szembesülünk velük, és évek óta, hát nem mondom azt, hogy nem teszünk semmit, de hogy hatékony megoldást nem találunk, és három ilyen visszatérő elem van, amelyről minden tanévkezdés kapcsán beszélünk, aztán úgy iskolai év közben megfeledkezünk róla, megfeledkeznek a döntéshozók róla, iskolai lemorzsolódás. Mennyire akut probléma ma ez? Ma?
Hát amikor az oktatási rendszereknek az indikátorait vizsgálják, megnézik, és ez az utóbbi hetekben előkerült mondjuk a román médiában, és egy-két ilyen európai összehasonlítás, akkor látszik, hogy Romániában ez egy meglehetősen markáns probléma, és annak ellenére, hogy számos forrása volt Romániának, tehát felzárkóztatási alapból is elkülönített források voltak, mert nagyon magasról is látszik, hogy ez mekkora probléma a Romániában, ennek ellenére nem tűnik úgy, hogy ezek a számok csökkennének. Hozzá kell tegyem, hogy nyilván egy mondjuk egy meleg étel program, ami szintén az iskolai lehozást segíthetni, egy ilyennek is 5-10 éves távlatban látnánk, hogy ez hogyan változik, de hát megint csak azt mondom, hogy ebben a helyzetben, ahol most sem tudják az iskolák, hogy milyen alapok, milyen források, milyen támogatási rendszer fog működni ebben a tanévben, nagyon nehéz ilyen üzeneteket közvetíteni ezeknek a nagyon érzékeny társadalmi csoportoknak is, hogy gyertek, mert az iskola vár és támogat titeket. Tehát, hogy ez a markásan jelen van a román oktatási rendszerben, valóban egy nagyon nagy probléma. Nem látom most még, hogy olyan innováció kerülne most az oktatási rendszerbe, akár forrás, vagy akár módszertan szempontjából, ami ezt a problémát most kezelni tudná.
A második ilyen nagy probléma az a magánórák kérdése. A szülők azért járatják magánórákra a gyerekeiket, mert nem bíznak a rendszerben, vagy azért járatják, mert versenyeznek egymással, vagy versenyzőket nevelnek a gyerekeikből, versenyistálóba járatják a gyerekeiket, megoszlanak erről is a vélemények. De a magánórák kérdése szintén egy fajsúlyos probléma a hazai oktatási rendszerben.
Hát, és sőt, én azt gondolom, hogy ebben a problémában a mai is, vagy a ma kezdődő kifejezetten rontani fog itt. Itt talán azzal kezdeném, hogy hasonlóan az egészségügyben, ahol a magánrendelés az egészségügynek a kritikája, a magánóra rendszer az oktatási rendszerben is egyfajta kritika. Jelen van a legtöbb oktatási rendszerben, csak ami most Romániában nagyon specifikus lett, ugye a tanároknak az óraszám növelése mellett az állásba beépített 20 órán felett tartott óráknak a kifizetése merőben megváltozott. Magyarán azt jelenti, hogy a tanárnak teljesen más árkategóriája lesz, hogyha magánórát tart, mint hogyha az iskolában plusz órákat tart. Ez nem fogja segíteni a magánórarendszernek a megoldását, és én azt gondolom, hogy méltatlanul nem veszik figyelembe ezeket az aspektusait, amikor ilyen döntéseket hoznak, hogy a plusz óráknak a bérezése az milyen. Úgyhogy ha itt az iskola elhagyás kapcsán stagnálást várok, akkor talán a magánóra rendszer kapcsán talán még rosszabb is a helyzet, mint ahogy a múltban volt. Ne legyen így, de ez az órabéres plusz óráknak a kifizetésének a megváltozása, ennek hosszú távú következményei vannak a rendszeren belül, és lesznek.
Arról beszéltünk itt korábban, hogy mennyire bíznak vagy nem bíznak a rendszerben a szülők, és hát abban a rendszerben nem bíznak, amelyről kiderül, minden évben kiderül, hogy nem képes ugyanazt a minőségi oktatást nyújtani vidéken, mint városon, és ennek a legegyszerűbb fokmérője az a 8-os képességvizsgán nyújtott teljesítmény.
Sőt, a különböző PISA felmérésekben, ahol 60 meg 70 országot vizsgálnak, Romániában a vidék és város közötti tanulmányi különbségek messze nagyok Romániában. Tehát, hogy mikroszinten is észre lehet venni a mi 8-os vizsgáinknak a különböző összehasonlításában, de a nemzetközi vizsgálatokban is messze előbukik az, hogy mekkora különbségek vannak. Majd, hogy nem más és tanulmányi különbség is lehet egy vidéki 8-os és egy városi 8-os között. Tehát a vidéki diáknak majdnem még másfél évet kellene tanulnia, hogy hasonló tanulmányi szinten legyen, mint mondjuk egy megyeszékhelybeni diáknak. Tehát hogy ezek nagyon szépen adatolhatóak. Én megint csak azt mondom, hogy nem segítette sem az óraszámoknak a növelése, sem a pluszoknak a kifizetése a vidéki oktatásnak a helyzetét. De ahol egy nyolcadik osztály, vagy egy-egy osztály működik szintenként, ahol nem tudnak címzetesi vizsgával saját embert biztosítani ezek a vidéki iskolák, és rá vannak utalva az óraadó tanároknak a működésére, most nagyon, vagy sokkal nehezebben tudnak sokkal kevesebb pénzért óraadó tanárokat odavinni ebbe az iskolába. Tehát, hogy ha van megint csak olyan pont, amire nagyon negatív hatással lesz ez a konjunkturális változás, ez egyértelműen a vidéki oktatás. Én azt gondolom, hogy érzi ezt a problémát a minisztérium is, próbáltak mindenféle átszervezésekkel központosítani, hogy összép húzni, közelebb húzni ezeket a vidéki iskolákat. Nyilván nagyon sok aspektusa van ennek a történetnek. Nagyon megértem azokat a szülőket, akik utaztatni kényszerülnek a gyerekeket, vagy azokat a településeket, ahol eltűnik az iskola, mert az nem csak arról szól, hogy van egy épület, és oda a gyerekek járnak, hanem az a közösség életében egy sajátos dinamikát ad. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de megint csak azt látom, hogy ezen a területen nem fogunk tudni előrelépni, és ez a bizalmatlanság, amit itt említettek, ez megjelenik abban is, hogy abban a mértékben, ahogy a vidéki iskolákból erőt próbáló módon próbálják beutaztatni a városra a vidéki diákot, hogy városi iskolába legyen. Emögött is alapvetően az a bizalmatlanság van, ami jellemzi kifejezetten mondjuk a vidéki szülőket az iskolával szemben. Sokszor beszéltünk már, hogy nagyon nehéz lesz ezt a bizalmat visszaépíteni társadalmi szinten, de a vidéki oktatással kapcsolatos bizalmatlanság kérdése azért kulcsfontosság, és nem is látszik ebbe az irányba előrelépés.
Dr. Fritz Szabolcs iskolai tanácsadót, egyetemi oktatót hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen a megkeresést.